Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perckor folytatjuk a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Az elérhetőségeket szolgalelkén be kell olvasni, van az info@millásreggeli.hu e-mail cím, van a Messenger a Facebook oldalunkhoz kötve, és van a SMS, WhatsApp és Viber számunk, amelyeket a 0630-as 698-098-0-án lehet elérni. Gyors közlekedési körkép. Baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Róbert Károly körút előtt a külső sávban, a Szent Gellért téren is van egy baleset, délfelé a Budafoki út előtt a külső sávban, és Soroksáron a Glassalkovics úton a Hősök terénél jelzőlámpa hiba, úgyhogy ezekre kell számítani, ezek a legsúlyosabb anomáliák, amelyek jelen pillanatban tapasztalhatók, de az IT szektorban is tapasztalhatóak anomáliák, szép számmal, hallgatsak! Ja, persze, meg majd a Facebook.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Beépíti a mesterséges intelligenciát a Gmailbe a Google. András.
Hát az kinek fáj?
Nem fáj senkinek, illetve elvileg jobb lesz neked, mert hogyha volt már olyan, hogy nem láttad át a levélváltást, mert olyan hosszú volt,
hiszen
akkor ebben
sosem
segít.
Sosem láttam át ezt a levélváltást, igen. Hogy aggódjunk-e miatt? Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztőjével beszélgetünk erről. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
Erről, hogy ezt hogy is kell majd a gyakorlatban elképzelni?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezért fizetned kell.
Ja, akkor jó, mert én úgyse fizetek.
Akkor ennyi,
köszönöm szépen
a beszélgetést.
Köszönöm szépen, viszont
hallásra. Szervusz, igen, majd találkozunk egy sör mellett.
Jó, oké. Hát a sör még egy kicsivel olcsóbb, illetve hát meg szórakoztatóbb is, de tény, hogy létezik olyan szituáció, hogy ez tényleg hasznos segítség legyen. Ez a Google-nek ugye a Gemini nevezetű szolgáltatása, amit júniusban vezet be, és abszolút elérhető, létező dolog. De nincsen ezzel egyedül, tehát nem csak a Google-nek van hasonló szolgáltatása, manapság ugye az a divat, hogy mindenben az AI-t bele kell építeni, aminek jelentős része az lufi és humbug és csak a porhintés azért, hogy pénzt adják ki, de vannak olyan szituációk, vannak olyan szolgáltatások, ahol ezek tényleg hasznosak, és tényleg van előnyük, mint például ugye az összeszemetelt levelezésedet rendbe rakja, és elmondja, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem.
A Google a saját AI megoldását fogja beépíteni a Gmailbe?
A Gemini-t, igen, uh-huh, abszolút, okay. Abszolút. Itt aztán ugye nagyon-nagyon sok probléma van, tehát az, hogy AI, az sokaknak még egy ilyen megfoghatatlan valami. Nyilván ugye rácsodálkoztunk az elmúlt most már lassan 2 évben, hogy milyen csodálatos, meg képeket tud generálni, meg szövegeket ír, meg mesekönyvet, meg receptkönyvet, meg akármit. De az még, hogy ez beépüljön a hétköznapi életbe, az még azért egy kicsit arrébb van, és az emberek a nagy csodálkozás után azért egy kicsit fenntartásokkal kezelik ezt az egészet, ami nem is csoda. Ráadásul ugye meg kell azt is különböztetnünk, hogy az AI, az melyik AI-ról beszélünk éppen, arról, ami szerver oldalon fut, és amit te egy kliensen keresztül érsz el, tehát például a ChatGPT, aminek mondod, hogy írjon egy viccet, vagy egy verset esetleg a kedvesednek. A helyzet az, hogy ezekben például nem túl jó egyik AI sem, tehát hiába mondják azt, hogy ilyen-olyan szuper kreatív, például a viccekben kifejezetten rosszul teljesít, és sablonos, unalmas, rossz vicceket ír.
Igen,
úgyhogy itt még nem, van egy apró fénysugarunk.
Bocsánat, elnézést, fejezd be, légy szíves.
Nem.
Nem
mondjad.
Nem, csak azt szeretném volna mondani, hogy ez prompttól függ, tehát, hogy ez nehéz megérteni, hogy egy fantasztikusan kifinomult eszközt kapott a kezébe sok mindenki a generatív modellekkel, illetve ezt is árnyalni kell, mert hogy nem mindegy, hogy melyik modellt használja, nem mindegy, hogy előfizetéses vagy ingyenes verzió, és rengeteg van, vannak nagyon buta, és vannak nagyon jó modellek, de a nagyon jó modelleknél is, saját tapasztalatom szerint, akár kép, akár szöveggenerálásról van szó, nagyon-nagyon fontos a prompt, hogy hogy van az megírva, és hogy van utasítva a rendszer. És nem lehet csak úgy egyszerűen azt mondani, tehát hogyha nagyon buta, vagy ilyen egyszerű, leegyszerűsített példát szeretnék erre mondani, nem lehet azt mondani egy képszerkesztő programnak, mondjuk egy Photoshopnak, hogy de figyelj már, itt van ez a fotó, bedobom, és akkor te csinálj vele valamit. Nem, az baromi jó dolgokat tud vele csinálni, olyan dolgokat, amiket mondjuk egy grafikus vagy egy retusáló műhelyben lévő ember jó pár hét alatt csinálna meg korábban, de ahhoz neked tudnod kell, hogy mik azok a dolgok, amiket lehet vele csinálni, és értened kell hozzá. Tehát egy nagyon jó eszköz, de az emberi oldal, az a prompt oldal, az, hogy mire kéred meg, annak ott kell lennie. Ha nincs meg, akkor az eredmény az lesz, amit mondtál.
Hát abszolút, tehát a felhasználó oldali, vagy akár céges oldali edukáció az egyelőre fényévekkel le van maradva attól, ahol a technológia tart, pedig még mindig gyerekcipőben jár ez az egész. Hiába a fejlődés üteme az valami elképesztő. Sokan egyébként pont ez emiatt, az ütem miatt is mondták azt, hogy ez bizony lufi, és mint a 2000-es éveknél egész dotcom, hogy azt ki fog durranni ez is. Én inkább konszolidációról beszélnék, de ott kell az egészet kezdeni, hogy az embereknek meg kell azt tanulnia, hogy eddig ugye beindítottad a böngésződet, és akkor kerestél, és te kerestél valamit, most már kérdezni kell, nem keresni, és ez nagy különbség. Igen, lehet, hogy nagyon pici így a szavak közti különbség, de rettenetesen fontos az, hogy te jól fogalmazd meg azt, amit éppen keresel, mert ha nem, akkor egy teljesen haszontalan valamit kapsz, ami ráadásul, ne felejtsük el, hogy ezzel írtod az egész környezetet, és a földet pusztítod, mert minden
kérdezni,
egyes...
hogy ez mennyire fenntartható ez az egész, mert
én olvastam
egy rézpiaci elemzést, ebben a rézpiaci elemzésben az szerepelt, hogy egy egységre vetítve hány tonna rézzel dobja meg a piacot, rézigénnyel dobja meg a piacot, az, hogy az adatközpontok terjednek, és az adatközpontok azért terjednek, mert hogy mindenki vadul fejleszt mesterséges intelligenciát, és hát ehhez ugye adatközpontok kellenek. Hát lehet, hogy nincs is ennyi réz a világon, és akkor még az energiaigényről nem is beszéltünk.
Fognak rá megoldást találni, de jelenleg arról van szó, hogy az egész AI őrületből egy olyan réteg van, ami óriási, elképesztő és szédületes hasznot húz, konkrétan pénzben, ez pedig a hardware szektor. Tehát itt gondolok főként az Nvidia-ra például, aki ugye sorra dönti meg az összes létező bevételi rekordot, és úgy szárnyal, hogy ilyen 262%-os year-over-year gyarapodást hoz össze, meg egyszerűen nem látja, hogy még hova, mindenki mondja már, hogy most már ideje összeomlani ennek az egésznek, erre megint egy baromi nagyot erősödik. Úgyhogy
láttunk ilyet a Teslával is más iparákban.
Vannak különbségek, elég sok.
De nagyon-nagyon sok az olyan intőjel, például nagyon sokan shortolják most már az Nvidia-t,
az
olyanok is, akik nagyon értenek ehhez.
Módszer.
És igen, és egyébként meg azzal, hogy ő a piacnak a jelentős részét uralja ebben, mert előbb kezdte, és nagyon jó kis hardvereket dobott be, de zárt platformon dolgozik, tehát csak az ő szabványai léteznek, nyílt szabvány nem nagyon támogat ezzel magához köti a nagy cégeket is, azok meg ezt ugye nem nagyon kedvelik, Úgyhogy azért itt van egy csomó olyan intőjel, amire figyelni kell, arról nem is beszélve, hogy vannak azért ellenfelei, ott van például az Intel, aki árban is megpróbál erősen alávágni az Nvidia-nak, és azért a kapcsolatai nem olyan rosszak az adatközpontok üzemeltetőinél, úgyhogy egyelőre az a helyzet, hogy aki a hardware gyártja az AI-hoz, az őrületes pénzeket szed be. Na most ugye kimaradni nem szabad, tehát az egyszer biztos, ezt szögezzük le, hogy az AI az totálisan a jövő, tehát nagyon kell vele foglalkozni, tanulni kell, nem szabad tőle félni, meg kell próbálnod alkalmazni az életednek minél több területén, azért, hogy hozzászokjál, hogy készségszinten elsajátítsd a kezelését, legyen akár az egy prompt írás, akár a telefonodon a fotóknak a rendszerezése, de fenntartásokkal kell kezelni, tehát tudni azt, hogy mik a korlátai, és az, hogy néha a legnagyobb hantás tud lenni, tehát olyanokat talál ki, meg olyanokat költ, ami köszönő viszonyban nincs a valósággal, és ez például igaz akkor is, hogyha csak egy szimplán mondjuk egy chat beszélgetésnek az összegzését szeretnéd kérni, ugye ez most megjelent nem egy chat szolgáltatásban is, de ugyanez van például a PDF-eknél is, ahol azt mondod, hogy az adott, mit tudom én, 50 oldalas PDF-nek a tartalmát szedje össze neked egy 5-6 mondatba. És nem mindig sikerül ez neki, úgyhogy valóban azt adja vissza, ami ott van abban a dokumentumban. Hogy ez a Gemini-vel hogy működik a levelezésben, ez jó kérdés. Mielőtt a Gemini-t elkezdett használni, olyan nagyjából 8-10 képernyőnyi szöveget kell elfogadnod, hogy megérted azt, hogy nem tökéletes a rendszer egyelőre, és nem hivatkozhatsz rá, hogy lemaradt találkozóról, vagy nem tudom, kétszer annyi fűszert raktál valamiben, mert ő máshogy ajánlott neked egy receptet.
Mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy ugye megy a vita, hogy a felhős megoldásokat használjuk, vagy a helyben telepített szervereken futtassuk a cuccokat, energiaigény szempontjából, és hát ugye itt van egy érdekesség, amit szerintem senki, vagy nagyon sokan, bocsánat, fogalmazzunk így nem tudnak, hogy ha lefuttatnak egy ilyen akár ingyenes generatív promptot, azzal mennyi CO2-t bocsátanak ki, mennyi energiaigénye van ezeknek?
Hát a szerver oldali AI az mindenképpen egy megkerülhetetlen dolog, mert ott van akkor a számítási kapacitás, amit egy kliens eszközbe fizikailag nem lehet megoldani. Tehát
A ByteDance is ezt csinálja most, ugye, hogy ők nem kapták meg pont az Nvidia chippeket, és ezt úgy kerülték ki, hogy az Oracle-nek a megoldását használják. Az egy felhős megoldás, ha jól tudom.
Tehát a TikTok
ezt használja jelen pillanatban, tehát akkor mégis működik.
Viszont, tehát hogy megkerülhetetlen, ezt mondom a szerver oldali, viszont az eszközön futó AI-ra is óriási nagy szükség van. Tehát az, hogy például neked a képeidet rendezze, hogy azt az adott PDF-et összegezze, hogy akár vagy a chatet, vagy az akármi ilyesmit, ahhoz már elegendően erősek a legmodernebb mai eszközök. Ehhez elképzelhető, hogy akár az egyéves vagy másfél éve vásárolt készülékedet majd le kell cserélned, ahhoz, hogy dedikált AI gyorsító is legyen benne, mert ugye azért várni nem szeretnél az eredményre, tehát az már a türelmetlenség az nem, az még mindig itt van velünk, tehát minden felhasználó mindent is azonnal szeretne. Viszont hogyha az adott eszközön fut az AI, akkor azzal azért valamennyire tehermentesítheti a szerver oldali AI-t. A kettőnek ki kell egymást egészítenie, tehát hogy nem versenyeznie kell egymással, hanem kiegészítenie, és így lehet esetleg, vagy csak így lehet tovább lépni, és az AI-t úgy beépíteni a hétköznapokba, hogy az egy emberbarát technológia legyen, és nem pedig valami olyan, ami ellen lázadni kell, és amit meg kell vetni, meg el kell pusztítani. Úgyhogy még sok munka van itt az AI-ban, de egyértelmű, hogy ez az a vonal, amin haladni kell tovább. Ezt mutatta az is, hogy a nemrég Tajvanon megrendezett IT kiállításon, a Computex-en nagyjából minden az AI-ról szólt, még a periféria gyártók, tehát az egér billentyűzet gyártók is az AI-ról beszéltek, és mindenhol azt erőltetik, tehát ez ez a cégeknek is, és az egész iparágnak egy nagyon fontos kapaszkodó, amivel az elmúlt évek nehéz időszakait próbálják, vagy abból próbálnak meg kilábalni, úgyhogy arra felkészülhetünk, hogy mindenhol ezzel fogunk találkozni, hogy ez éppen jó megoldás lesz, vagy rossz, az majd elválik. Az is biztos, hogy idővel, főleg a szerver oldali dolgokért fizetned kell, tehát nem lesz ingyenes. Ja. Az ingyenes dolgok azok egyre limitáltabbak lesznek, egyre elavultabbak, és ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy napra kész legyen az a nyelvi modell, az adatbázis, amivel tréningelték ezt az egészet, amit te használsz, úgyhogy mindenképpen számítani kell arra, hogy idővel fizetős lesz ez.
Hát...
Kérdés, hogy mennyit vagy hajlandó azért áldozni, hogy az AI segítse a te
diverzifikálni fogják ezt most, hogy belegondoltam, tehát lesz egy ilyen kisebb belépő összeg, stb. Az a baj, hogy ha azt nézzük, ami az interneteken eddig történt, ha ezeket az ingyenes, tehát hogy a legnagyobb része az embereknek ingyenesen fogja használni, akkor ez tovább növeli azt a szakadékot, ami már most megvan a tartalomban, hogy van a borzasztó silány minőségű, akár szöveges, akár zenei, akár képi tartalom, és hát van ugye az, amihez nyilván fizettek, és nem keveset, akik használták ezeket az eszközöket.
Igen, és arról nem is szabad elfeledkezni, hogy itt van az állami szektor is, aki szeretné az egészet szabályozni.
Ja,
és,
igen.
És ugye egyre többen lázadoznak azért, hogy mi az az adat, mi az az információ, amivel tréningelték ezeket a nyelvi modelleket, ezeket a rutinokat. Úgyhogy itt még a szabályzás oldalán is nagyon komoly beavatkozásokra van szükség. Nyilván itt ugye állami szektorról beszélünk, az rugalmatlan, lassú, elkésett az egészből, de amikor majd jön, akkor biztos, hogy elefántként ront be majd a porcelánboltba, amit majd egy kicsit utána javítgatni kell, de hát valami majd kialakul az egészből. Ne felejtjük azt se, hogy például az Apple ugye bejelentette a többnyire hasznos AI funkcióit, amit majd hoz az új OS-ekkel, de például az az EU-ban nem fog megjelenni, ugyanis ugye az EU-val éppen nagyon komoly perben áll az Apple, így majdnem 2 milliárd dollárról van szó, mint büntetés.
Igen.
És hát sorban felsorakozott már a Microsoft is, aki egy ennél akár 10-szer nagyobb büntetésnek nézhet elébe, szintén tisztességtelen piaci viselkedés miatt. Úgyhogy a nagy cégek miközben agyra főre veszik az AI gyorsítós szerverparkokat, közben azért azzal is számolniuk kell, hogy nem mindegy, hogy mivel tréningelik ezeket a rutinokat, hol telepítik azt az adatközpontot, az mennyire energiatakarékos, hogy biztosítják annak a működését, ugye, hogy szedik be azt a pénzt, ami ehhez szükséges a felhasználóktól, és hát, hogy tényleg hasznos legyen az adott szolgáltatás, ne pedig valami olyasmi, amit kipróbálsz, röhögcsélsz, aztán utána elfelejted, és csinálod úgy, éled úgy tovább az életed, ahogy eddig.
Hát egy izgalmas vetületét mutattuk be a mesterséges intelligencia alkalmazásnak. Remélem, hogy segítettünk, van egy csomó kérdés, meg hozzászólás. Az egyik kedves hallgatónk például írta azt, hogy ugye egy nagy áttörést értek el a mesterséges intelligenciák futtató algoritmusában. Van ugyanis ez a matrix szorzás, ami egy elég költséges művelet, és ez az új módszer, ami a nagy nyelvi modellek futtatásában most, amit kitaláltak, vagy amit elértek, ez elég nagy mértékben felgyorsítja a működést, meg az ehhez szükséges energiának a mennyiségét csökkenti le, és így talán be tud indulni egy olyan folyamat, ami hát akár esetleg az Nvidia számára is rossz hír lehet, illetve pontosan a telepített rendszereknek a költséghatékonyságát növeli.
Abszolút, itt fel kell arra készülni, hogy nagyon sok forradalmi és áttörő technológia fog megjelenni még, és nem kell attól sem meglepődni, hogy ezeknek a technológiáknak jó részét az AI fogja kifejleszteni. tehát nem feltétlenül több száz mérnök ül egy terembe, és addig nem engedik ki őket, amíg nem találnak ki valami újat és forradalmit, hanem kiváló promptokkal, meg egyéb olyan eszközökkel, karöltve az emberi tudással és kreativitással, az AI segítségével fognak olyan új technológiákat kidolgozni, hogy maga az AI legyen sokkal-sokkal jobb és energiatakarékosabb, hatékonyabb, mindenki számára elérhetőbb.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt. A végére egy jó pofa hozzászólás. No de, tud-e az AI acatolót forgatni? Ugye?
Meg tudja tölteni a fekete lőporos koltot, amivel simán szét lehet lőni egy adatközpontot, és akkor megvan a megoldás a mesterséges intelligencia elleni küzdelembe.
A helyzet az, hogy már vannak olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy ezt az AI-t, akár a ma elérhető AI-t, ezt a generatív AI-t pakolják bele életszerű robotokba, tehát élethű, kinézetű robotokba, androidokba, és lehet, hogyha az ő kezébe adsz egy koltot, akkor gyorsan rákeres, megnéz egy-két YouTube videót, nyilván gyorsítottan, tehát nem egyszeres sebességgel, mint mi, és akkor megtölti és lelő téged. Úgyhogy akkor Asimov is vakarhatja a fejét, hogy akkor hogy is van ez a robotoknak a három törvénye, de hát reméljük, hogy ez azért még egy kicsit arrébb van. Illetve beépítenek néhány szűrőt, amit eddig is ugye már pakolják tele az összes ilyen AI modellt szűrőkkel, hogy ne legyen rasszista, ne legyen túl humoros, ne legyen marógúny, és egyebek. Úgyhogy nagyon PC AI-t fejlesztenek.
Oké. Nagyon szépen köszönjük. Izgalmas és érdekes, sok vetületet felsorakoztató, megvillantó beszélgetés volt. Köszönjük, Marci.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Szia-szia! Erdős Mártonnal, a PC World PCV főszerkesztőjével beszélgettünk. Alapvetően a kiinduló pont az volt, hogy hát az eddigi talán legnagyobb újítását kapja a Gmail, de hogy magának az AI-nak milyen más olyan vetületei vannak, mint például ökológiai katasztrófa, vagy az, hogy lehet futtatni, és min jobb futtatni ezeket a nagy nyelvi modelleket, hát erről beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És a vonalban nem más, mint Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Rég beszéltünk, biztos elmentél szabadságra, miután kiderült, nem, hogy Luka Doncic nem lesz NBA bajnoki gyűrű tulajdonosa, idén legalábbis.
Így van.
Nagyon megviselt?
Nem mondanám azért, hogy annyira megviselt, már az is nagyon szép volt, hogy döntőbe jutottak.
Engem igen.
Tudtam örülni. Engem pozitív.
A Boston már régóta nem szeretem. Larry Bird óta nem
ebben
szeretem.
Ebben mondjuk egyet tudok érteni.
Ő az a csapat az NBA-ben, amit nem tudok. Tényleg, nagyon szépen játszottak, nagyon klassz dolgokat csinálnak, nagyon jó csapat, minden. Épp ezért mondtam neked itt a zene alatt, hogy még az hiányzik, hogy róluk is forgassanak egy sorozatot.
Na tessék.
Hogy micsoda dinasztiát igen, építettek
Bostonban. Már csak az kéne.
Mert már sírok, hát, komolyan.
Legalább akkor tudod, hogy azt miért nem kell megnézni. Nem rabolja az újabb streaming időt.
Igen. Na, de viszont a Budapesti értéktőzsdét azt azért érdemes most megnézni. Ugye csúcson zárt tegnap, és úgy tűnik megint jó a hangulat, megy fölfelé, nem nagyon, de megy. Lehet, hogy mire ezt kimondtam, már nem is megy fölfelé.
Ne, alapvetően megy fölfele, úgyhogy abszolút pozitív a kép. Szünnap van a foci elmén, úgyhogy lehet újra a piacokra koncentrálni, és úgy tűnik, hogy ennek meg is van a pozitív hatása, és gyakorlatilag szépen emelkednek a tőzsdék. A Bux Index most éppen 0,2%-kal van feljebb, ez 71.161 pontot jelent ebben a pillanatban. Volt már ennél picit följebb is, de igazából az irány jól néz ki. ha a blue chippeket nézzük, akkor egyedül a Magyar Telekom az, amelyik csökken. Itt ugye bejelentették, hogy befejeződött a saját részvény vásárlás, talán ennek lehet most egy pici negatív hatása, ez 0,2%-os csökkenésben manifestálódik most éppen, 1026 forint a Telekom utolsó kötési ára. Ugyanakkor a MOL egész szépen robog, 0,5%-kal van följebb 2854 forinton, az OTP 0,2%-kal emelkedik 17845 forintra, és a Richter is hasonló mértékben 9620 forinton volt az utolsó kötés, úgyhogy összességében elmondható, hogy jól néz ki most a budapesti értéktős, de és igazából a mai nappal kapcsolatban is azért vagyok optimista, mert tényleg sok adat, végre sok fontos makrogazdasági adat jön majd, amitől lehet dörzsölni a tenyerünket.
Na mi?
Amerikai GDP például.
Igen.
Cseh kamat döntés.
Ne, most komolyan, a cseh kamat döntés, az ide tetted ebbe.
Egy ilyen
meccs után. Ne, amerikai, oké. Ott egy pont Buró Szilárdnak, cseh kamat döntés, nem tudom, szerintem nem. Nulla. Az nulla pont.
Nulla.
Mi a következő?
A heti friss munkanélküliek száma.
Melyik ország?
Szokásos.
Az összes.
Amerika.
Az. Kettő pont Buró Szilárdnak, igen.
Ó, többet nem tudok. Na.
Amerikai elnöki vita.
Elnöki vita, igen.
Három
igen,
pont Buró Szilárdnak.
Inkább holnap lesz, mármint hajnap.
Igen. Az este lesz, és akkor nyilván az úgy befolyásolhat bármit is, hogyha megteszi, legalább hogy inkább a holnapi napra.
Azt hallottátok, hogy nem használhatnak jegyzeteket? Azért ez komoly lesz
két évesnél.
Sőt, le vannak korlátozva, hogy ne legyen megint az, hogy azt mondja Biden a Trumpnak, hogy shut up, man! Hogy, tehát ez nem lehet, ki lesz kapcsolva a mikrofon, és kapnak két percet, és utána egy percbe lehet arra válaszolni, igen. És közben a másik mikrofon ki van kapcsolva. Le kell őket szabályozni, mert ezek, igen, az öreg urak keményen tolják.
És sose gondolta volna a rendszerváltás hajnalán élő viccet tudjuk alkalmazni 30 vagy 40 évvel később, és hogy ugye a Brezsnyev előtt miért van három mikrofon? Mert kettőbe kapaszkodik, egybe meg kapja az oxigén. Na kb. Most a két elnök jelölt vitájál is valami hasonlóra számítok. Endre, bevihetek egy szépítő találatot Szilárdnak?
Igen, légy szíves.
Jó, mert most már elhúzott 3-0-ra, legalább a becsületgólt hadd lőjen be. Na de milyen a forgalom a budapesti értéktőzsdén?
Ez egy nagyon aljas, és szerintem Lesről lőtt gól volt egyébként.
Endre valószik éppen, úgyhogy lehet, hogy megadja.
Igen. Az előbbre, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, direkt ránéztem. Most
két lengyel brókerrel, és egy szlovén brókerrel ülök a Varszobában, és... Okay. De bocsánat, mondjad, légy szíves.
Szóval sajnos nem, 380 milliós a forgalom, ami hát már lassan egy közepes budapesti ingatlan árával ér fel, úgyhogy nem mondható nagynak semmiképpen.
Oké, eredmény? Megadta a VAR? 3-1 vagy 3-0 továbbra is?
Én megadtam, én elismerem.
Endre, te vagy a varros, mondd
már. Most még megy a...
Addig vizsgálja a VAR, addig mondjuk már el a devizapiacot. Ott mi van?
Ott kérlek szépen mondhatnám azt, hogy jelentős mértékben erősödött a forint ma reggel, de azért ezt két kis idézőjelbe kell tennünk. Ahhoz képest, hogy már hol jártunk, ugye 397 közelében is volt tegnap délután, illetve még ma reggel is, ehhez képest most 396 alá tudott száguldani a forint árfolyam az euróval szembe. Apró örömök az életben, mondjuk így. De sajnos nem tudok senkit semmi jóval bíztatni, mert én jövő hétvégén megyek nyaralni, és általában akkor szokott a leggyengébb lenni a forint, amikor én nyaralok, hogy a kinti költéseimet mindenképpen a legdrágábban váltsák, legalábbis amit kártyáról költök. Mert persze magamnak az eurót már megvettem akkor, amikor itt megbeszéltük az adást, hogy meg kell venni.
Oké, megnyugodtunk, Varszoba. Semmi? Jó.
Megadtuk.
Meg, akkor 3-1-re nyert Búró okay. Szilárd, ezzel legjobb csoport negyedikén tovább jutott.
És átadta a felét a nyereménynek, vagy hát annak a pénznek, amit kapott, úgyhogy megadtuk.
Igen, igen. Legjobb csoport negyediként tovább jutott, de hát nem tudjuk még Varga Zoltán kollégája az F csoportba hogyan áll, ő még befolyásolhatja a továbbjutási esélyeket, ezt erre majd visszatérünk holnap. Köszönjük szépen, Szilárd!
Köszönöm, szép napot szép mindenkinek!
Napot, szép napot, szevasz! Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető hozott egy kis fényt ebbe a nagyon borús csütörtök reggelbe.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Könyvajánló következik, Sparhelt, ez a címe a könyvnek. 64 tradicionális recept a magyar konyhából. A Szép Magyar Főny 2023 verseny főpolgármesteri külön díjat is elnyerte. A Menza séfje, Csizmazia László jegyzi a kötetet. Az összekötő szövegeket pedig Katona Csaba írta.
Igen, tehát a recepteket hozta a Csizmazia László, a Katona Csaba pedig az összes ilyen történelmi, meg kulturális részt, amit a receptekről tudni kell.
Katona Csabával, illetve Vajon Nikolettával, a Book kiadó PR munkatársával, valamint Németh Virág művészeti vezetővel beszélgetett Kántor kollega hallgat, csak egy kis kett csináló.
Ha receptet kell választani, te már mondtad azt, Niki, hogy krumplis pogácsa, neked is az ugrott be, Virág, de hogy van kedvenc olyan, ami, hát hogy is mondjam, ez gyakorlatilag csak comfort food, ami ebben van. De van olyan, ami ezek közül is mondjuk egy kiemelendő? Választanál egyet, vagy több van az, ami tetszik?
Hú, hát nekünk visszagondolva arra, hogy melyik élmény volt az, ami nagyon meghatározó volt nekünk, hát ugye a fotózás alkalmával körülbelül ez egy 5 napos procedúra volt, és az első 4 napban ugye húst hússal lettünk, és az utolsó nap volt a desszertes rész, ahol igazából a könyv egész desszertes szekcióját lefőztük.
Aha, jó.
Meg lesütöttük, és konkrétan csak arra emlékszem, hogy ugye hogyan a menzán ezeket így fotóztuk, jöttek föl a különböző dolgozók, hogy jó, akkor esetleg, hogyha marad egy kis Rákóczi túrós, vagy egy kis aranygaluska, akkor esetleg vihetünk belőle. Szóval igen, ahogyan végigkóstoltunk, nekem a Rákóczi túrós volt az egyik nagyon kedves...
Hú, az óriási revival-t élt meg a Rákóczi túrós, én azt láttam, egyszer csak elkezdett feltünedezni különböző étlapokon, meg ilyen menzákon, és szerintem ez nagyon nagy divat lehet megint.
Ebbe belejátszik tudomásom szerint az is, hogy még mindig és következetesen második Rákóczi Ferenc fejedelemhez való kötődését igyekeznek előtérbe helyezni. Maradjunk annyiban, hogy a második Rákóczi Ferencnek éppen 0% közel volt a Rákóczi túróshoz, ezt egy mesterszakás saját magáról nevezte el, jól emlékszem, 1958-ból alkotta meg ezt az egyébként kiváló receptet, de ez is csak azt mutatja, hogy ha valami jónak nem kell több száz évesnek lenni, pillanatok alatt tradicionálissá tud válni.
Oké, okay, szóval a desszertek és a Rákóczi túrós, te tudsz Niki választani valamit, vagy több minden? Oké, okay, volt a krumplis pogácsa, de hogy azon kívül mondjuk főétel.
Mondjuk még egy desszertet mondtam.
Na jó, oké, okay, tessék, akkor még egy desszert.
Ez olyan csajos.
Egyébként nekem a császármorzsa volt ilyen élmény, aha, hogy készítettem el, nagyon sok félét adtam, és akkor a kíváncsiság vitt, hogy akkor nézzem meg, hogy ebben a könyvben milyen, ha szó szerint készítem a receptet, és egyébként életem legjobb császármorzsája volt, ami a receptnek köszönhető, nem az én főzőtudásomnak, de emiatt most nekem az egész könyvben például ez a kedvencem, mert adott egy olyan pluszt, ízt, állagot, töltetet annak az ételnek, amiről egyébként azt gondoltam, hogy el tudom készíteni, hogy voltak benne olyan csavarok vagy arányok, amit nem feltétlen tudtam, és lehetett kvázi tökéletesíteni, vagy olyan színvonalúan elkészíteni, ami nagyon finom.
Igen, vagy van egy olyan folyamat, amit mondjuk máshogy csináltál, mondjuk pont fordítva, és akkor azon gondolkodtál, hogy hogy lehet, hogy mindent úgy csinálok, ahogy kell, és nem az a kis apróság, az elkerült a figyelmedet eddig. Oké, Csaba, tippelhetek? Nem, ugye?
De.
Mit szólnál, hogyha én a 110. oldalon lévő szalontidőt választanám?
Ezt nagyjából telébe találtad, és ma délután 5 óráig nem is fog találkozni ezzel az étellel. De délután 17:00-kor én pont ezt fogom kirendelni.
Tehát
az asztalra.
A pájsli,
igen. Ott van az én kis szívem csücskének a kellős közepébe, hogy kellő képzavarra érjek. Ugye ez egy nagyon érdekes kaja, ez is Bécsből telepedett át Magyarországra. Ugye Bájsről néven döntően az ottani zsidó polgárság étele volt. Azonban a monarchia felől bármi érkezett Budapest konyháiba 1873-tól, az nagyon hamar átmegy egy szűrőn, vagy kikopott és nem tudott itt meggyökerezni, vagy pedig meggyökerezett, de ha meggyökerezett, akkor meg olyan szinten lett belőle magyar kaja, hogy már is felejtjük, onnan jött. És ugye a szalontüdőnek van egy szép magyar neve, ez a savanyú szalontüdő, de azért minden rendes magyar étteremben ezt pájsliként nevezik meg, és tipikusan az az étel, amiről Ródi Gyula azt írta, hogy olyan, mint a pacal, otthon ne kísérletezzünk vele, mert nagyon sok macerával jár, menjünk étterembe, majd pedig fogta magát Ródi, és megcsinált egy ilyet magának, ha volt rá lehetősége, mert egy dolog a marketing, és egy dolog, hogy mit csinálunk. Kiváló étel, megosztónak szokták nevezni, a Kádár korszakot is túlélte 1990 után, eltűnőben volt a magyar konyhából, most kezdi visszaszerezni a pozícióit, én meg ezzel leszurkolok neki.
Ho-ho.
Szóval a teljes beszélgetést vasárnap reggel 9-kor lehet meghallgatni a Borra Való Gasztrokultúra magazinban.
N-O-P-Q.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Itt van velünk Fejér Marian.
Nem Marian perget le, hanem
Leperget Fejér Marian.
Ennek pedig indikátora az, hogy megjelenik Fejér Marian, hogy elmondja nektek, mi lesz a Pont Jókor műsorában.
Igen. Jó reggelt, sziasztok. Az első órában dr. Baracsi Katalin internetjogász jön, ő a nap embere, aki nagyon sok helyen tart, nem bírom a légkondit, azért jövök ide melléd. Kösz.
Lőjed szét az Endre koltjával.
Kösz.
Az közös kolt, mondtam, hogy kölcsönadom.
Nagyon-nagyon jól
lovat,
néz ki.
Szerintem is, tök jó.
Lovat, feleséget és koltot nem adunk kölcsön. Ez a Vadnyugat egyik alapvető szabály.
Marian, mondd meg, mert nem lesz idő.
Igen. Szóval, hogy tart foglalkozásokat, ilyen interaktív tréningeket óvodáskorú gyermekektől kezdve az egyetemistáknak, és szülőknek és pedagógusoknak is a tudatos internet használatról.
Hát van munkája, gyanítom, bőven.
Igen, meg így, tudod, ez ilyen, szerintem ez így közelebb hozza két világot, tehát, hogy nyilván mások a kérdései a gyerekeknek, meg a fiataloknak, és mások a szülőknek, viszont az nem baj, hogyha hallják egymásét, tehát, hogyha a szülők tudják, hogy mi is az, ami lelkesedésre tölti el a gyerekeket. Aztán a második órában pedig a tudatos kutyatartás hőség idején lesz a téma. Gáspár Zsófi, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke, és Király Péter állatorvos lesznek itt, és a tikkasztó és hosszantartó hőség idején lévő szabályokat vesszük át, amelyek olyan szabályok, amikre lehet, hogy nem gondolunk mi magunk se, ők el fogják mondani, hogy mi hogyan hat, és hogyan tartsunk.
Nem gondolunk rá, mert hogy...
Nagyon sok mindenre, én magam is, tehát van olyan, amit így később realizálok, hogy hát ez így nem biztos, hogy így jó volt ilyen időben.
Mit tegyünk a kutyával kutya melegben, ugye?
Hidegben kell tartani, folyamatosan itatni.
Ügy, hát folyamatosan itatni.
De ha nem iszik.
De iszik magától, igen.
Magától is, akkor jó.
Nem megy ki ilyenkor, nem szabad sétáltatni.
Kinti kutyáknál ők mondják, hogy jó, ha teszel jégkockát a vizébe.
Ja, igen, meg hát van ilyen, hogy az ilyen gyerekkád, és akkor tudod, azt így tele tudod tölteni
hát
vízzel.
Hát igen, csak ugye felmelegszik, de hát nyilván a kinti kutyáknál
persze.
Nagyon kell erre figyelni, ugyanúgy mondjuk, mint télen, hogy meg ne fagyjon.
Olyan helyen kell, hogy legyen, hogyha van ház, vagy ilyen kennel, amit le tudsz fedni valamivel, tehát ne az legyen, tehát fölötte legyen valami, ami meggátolja, hogy az felmelegedjen az a terület. Olyan helyre kell tenni ilyenkor.
Hát nem tudom, én most mi este sétáltatjuk a kutyát, de ebből melegbe be tud nyalni mindenfélet, úgyhogy most fél éjszaka ugrabugráltam neki, mert valamit sikerült ebbe, és ez is, hogy ebbe a melegbe annyira sok fertőzés van, amit össze tud szedni, úgyhogy, úgyhogy minden van. Minden van.
Köszönjük
na,
szépen.
Beszélünk.
Ez lesz utánunk. Mára megköszönjük. Kántor Endre ellovagol a lenyugvó nap fényébe, de holnap reggel a felkelő nap fényébe újra ide lovagol, csak már nem lesz nála Colt.
Azt remélem. Honnan tudod? Megírta a hallgató, hogy, hogy lehet a nadrág szíba meg zsebbe is hordani, úgyhogy én most a zsebembe betettem. Ezen kívül azt mondja Máté, már csak fél év az újabb, azaz a negyedik évadig a Slow Horses bemutatójáig. Az előző zene Sir Mick előadásában a Slow Horses címadó zene zseniális sorozat. Igen. Mindenkinek ajánlom Gary Oldman főszereplésével.
Köszönjük a kitartó figyelmeteket, előttünk van továbbra is Bulgária, úgyhogy a kutya meleg ellenére ne lankadjon a munkakedv. Holnap reggel találkozunk 6.30-kor élőben Kántor,
sziasztok.
Billy the Kid Endrével.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.